6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Szerdán megkezdődik az Adria kőolajvezeték 11 hónapos kapacitás tesztje. Március közepétől megszűnik a kényelmi díj a mobil parkolások után is. Hálaadó Isten tiszteleten ünneplik a Miskolci Református Presbitérium jubileumát. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Szerdán megkezdődik az Adria kőolajvezeték 11 hónapos kapacitás tesztje. A MOL és a JANAF szakértői a tartós szállítási teljesítményt vizsgálják majd. A teszt sorozat célja, hogy kiderüljön a vezeték valós, hosszú távú kapacitása. A horvát fél szerint évi 11-15 millió tonna a limit, de ennyit még sosem szállítottak. A vizsgálatokban amerikai és német szakemberek is segítik a mérési folyamatokat. A MOL közölte, 2026-ra még mindig nincs érvényes szállítási szerződésük a vonalra. Kérdéses az is, hogy a horvátok átengedik-e a szankciómentes orosz kőolajat. A mérések eredményei 2027 elejére adhatnak végleges választ a szállítási képességekre. Már a teljes körűvé vált a kormányablakok hálózata Magyarországon. György István államtitkár Siófok második kormányablakának átadásán beszélt erről. Kiemelte, az országban már 322 helyszínen intézhetik ügyeiket az állampolgárok. Miskolcon is bővült a kör, a közelmúltban új egység nyílt az Újgyőri főtéren a helyiek segítésére. A borsodi vármegyeszékhely forgalmas csomópontján így még gyorsabbá válik a közigazgatási munka. A hálózat fejlődését 27 mobil kormányablakbusz is segíti a kis településeken. Tavaly közel 16 millió ügyfél vette igénybe a személyes ügyintézés lehetőségét. A felmérések szerint a lakosság elégedett a tisztviselők szakértelmével és gyorsaságával. Közösen népszerűsíti az e-kár bejelentőt a Mabisz és az autós nagykoalíció. A cél, hogy a sofőrök felkészülten kezeljék a váratlan baleseti helyzeteket. A 2019-ben indult mobil alkalmazást eddig már több mint 700 ezren töltötték le. A szakemberek szerint stressz helyzetben az applikáció csökkenti a hibázás lehetőségét. A digitális felületen nincs szükség kézi adatkeresésre, így gyorsabb az ügyintézés. A rendszer biztonságos és azonnali hozzáférést biztosít a szükséges adatokhoz. A fejlesztők szerint az alkalmazás használata éles helyzeten kívül is kipróbálható. A kezdeményezők bíznak a magabiztosabb és gördülékenyebb kárrendezési folyamatban. Március közepétől megszűnik a kényelmi díja mobil parkolások után is. Az Energiaügyi Minisztérium közölte, az újabb lépés milliárdokat hagy az autósoknál. Szeptember óta az autópályamatricáknál már nem kell ilyen különadót fizetni. Az e-matricáknál bevezetett mentesség eddig 1,7 milliárd forintot spórolt a családoknak. Solymár Károly Balázs államtitkár szerint a parkolásnál még nagyobb lesz a megtakarítás. A tárca számításai szerint a mobil parkolás díjmentessége 3,5 milliárd forintot ér. Az online tranzakciók száma jelentősen nőtt a pluszköltségek kivezetése óta. A kormány összesen évi 6 milliárd forint megtakarítást vár az intézkedés sorozattól. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa a MEÖT nemre felekezetre való tekintet nélkül március 6-ára hirdette meg az Ökumenikus Világ Imanapot, amelynek liturgiáját idén a Nigériai Keresztény Nők Imanapi Bizottsága készített el. A világ imanapon országszerte együtt imádkoztak a gyülekezetekben, a gazdaságilag egyenlőtlen társadalmak legszegényebbjeiért, a leginkább kiszolgáltatottakért. A Tiszán inneni Református Egyházkerület székházában március 6-án pénteken délután 5 órakor tartották a rendezvényt. A világ imanapi alkalmon Hangóné Birta Melinda református lelkipásztor hirdetett igét. Az énekkari szolgálatot a Lévai Kórus és az Örömhír Kamara együttes látta el. Nigériai missziós útjáról pedig Farkas Edina kórházlelkész számolt be, aki 11 hónapot töltött a nigériai központú holland református misszió által alapított református egyház két kórházában, hogy segítséget nyújtson a helyieknek. Most Hangóné Birta Melinda református lelkipásztort hallják.
Évről évre egy olyan ország állítja össze a világi manapra szóló történeteket, imádságokat, amelyek éppen abban az országban a leginkább nehézséget okoznak, és tőlünk távoli országokban nyilvánvalóan nem mindennapi ismeret számunkra az, hogy éppen mivel küzdenek, és ebben az évben ugye Nigéria volt az, aki elkészítette és összeállította az imanap anyagát. Azon túl, hogy a problémáikat, a nehézségeiket vagy az örömeiket megismerjük, hiszen minden évben megismerkedünk magával az országgal, megismerkedünk a kultúrájukkal, megismerkedünk a vallási sokszínűségükkel, és úgy is mondhatnánk, hogy egy ilyen világi manapi alkalom egy virtuális utazás is. A Lévai József Református Gimnázium kórusának a bevezetőjével kezdtünk tulajdonképpen, akik hát Nigériának a zenei világát hozták közénk, és azt a hangulatot is, ami egy nigériai gyülekezetben megjelenhet. Aztán ugye missziót teljesítő lelkész, illetve orvosnő beszámolójában megjelentek előttünk, szintén kicsit orra repítettek bennünket abba a világba. Annak minden érdekességével, nehézségével, szembesülhettünk, és hát volt két különleges vendégünk ezen az alkalmon, akik Nigériából vannak itt a Miskolci Egyetem hallgatói jelenleg, és ők maguk hozták közénk tulajdonképpen az országot a maguk valójában.
Hálaadó istentiszteleten ünneplik a Miskolci Református Presbitérium jubileumát, a testület megalakulásának 290. évfordulójára. Vasárnap emlékeznek az avasi templomban. Az eseményen részt vesznek a város vezetői is, az egykori magisztrátus jogutódjaként. Hangó István lelkipásztor elmondta, a presbitérium 1735-ben vált külön a város vezetéstől, hogy önállóan intézze az egyházi ügyeket. Az ünnepi alkalmon Kassai Gyula lévai lelkész hirdeti majd Isten igéjét a híveknek. A jubileumhoz nemzetközi testvérgyülekezeti találkozó is kapcsolódik a hétvégén. Erdélyi, felvidéki és németországi magyar közösségek érkeznek a borsodi vármegyeszékhelyre. A programot tudományos előadás és kulturális műsor teszi teljessé a miskolci gyülekezetben. Miskolc ad otthont idén nyáron az Anima Varieté animációs alkotótábornak. A július 14-én induló program az animált dokumentumfilm műfajára fókuszál. A résztvevők a papírkivágásos és a stop-motion technikákkal ismerkedhetnek meg. A szakmai munkát a nagy sikerű Kék Pelikán című film alkotói vezetik majd. A táborba 18 éves kortól várják a jelentkezőket, a Nemzeti Filmintézet már megnyitotta a regisztrációt. Az NFI idén is több korosztálynak kínál filmes programokat. A legfiatalabbakat Budapesten a Filmes Falka, a tinédzsereket a Szerepcsere tábor várja. A forgatókönyvírás iránt érdeklődők pedig külön workshopokra jelentkezhetnek. Augusztusban a pedagógusok számára is szerveznek filmes képzést Nógrád vármegyében. A programok célja a filmes szakmák népszerűsítése és a hazai utánpótlás nevelése. Gála műsorral ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját a Miskolci Bláti Technikum. Az eseményen az iskola egykori és jelenlegi diákjai, valamint vezetői vettek részt. Az iskola 1950 óta képez szakembereket. A 75 év alatt több mint 10 000 diák szerzett itt piacképes műszaki tudást. Az intézmény ma már az országos technikumi rangsor előkelő 51. helyén áll. A gálán felszólalt Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere is, aki egykor az iskola diákja volt, beszédében kiemelte, hogy a falak között generációk kaptak értéket és szakmai irányt. Az MSZC főigazgatója szerint a Bláti sikeresen alkalmazkodik a modern kihívásokhoz. Az iskola diákjai hamarosan a World Skills nemzetközi versenyen is bizonyíthatnak. Az ünnepség rávilágította a duális képzés és az egyetemi együttműködések fontosságára. Országszerte fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség az előttünk álló héten. Március 9-e és 15-e között kiemelten figyelik a közlekedőket az utakon. Az akció a Roadpol európai szintű ellenőrzési sorozathoz kapcsolódik. A rendőrök elsősorban a biztonsági öv használatát fogják vizsgálni. Ellenőrzik továbbá a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos alkalmazását is. A motorosoknál és segédmotorosoknál a bukós isak viselését nézik majd. A seatbelt elnevezésű művelet Magyarország teljes területét érinti. Az ORFK közlése szerint a cél a közlekedés biztonság javítása az utakon. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Ez a szerelem egy felhő a magasban. Üzenet egy elsüllyedt palackban. Hátsó szándék a kedves szavakban.
Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják 2026. március 8-án vasárnap. Ma a Zoltánok ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Az óra második felében Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjével, presbiterrel beszélgetünk a kerti kakukkfűről, amely az év gyógynövénye lett.
A megfázásban, amikor kialakul egy olyan köpet, amit nehéz felkőgni, és ez ilyen kínzó kőgésben nyilvánul meg, na ezt a tünetet enyhíti azáltal, hogy egy hígabb köpet elválasztását segíti, amit könnyebb felköhögni. Tehát ez a felköhögésnek az elősegítése, ez az egyik fő hatása. De ezt kiegészíti az a már említett fertőtlenítő hatás, ugyanis kiválik a légutakban, és ott gátolja a kórokozók szaporodását.
Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Like a soldier with no armor, in the middle of the battle, I was broken, I was broken. It was only getting darker, in the valley of the shadow, I was hopeless, I was hopeless. I never thought that I would ever see the day when every single chain would break, or hear the voice of heaven call my name. Then Christ came, changing everything. He took my sin and shame away. Now every song I sing will be for him, ever since the moment he walked in. Then Christ came. I was searching for a reason to believe that I could ever really matter, ever matter. And I was hoping, I was reaching, so desperate for my soul to find its savior. Oh, I need a savior. Then Christ came, changing everything. He took my sin and shame.
Christ came.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található, az aznapra rendelt új szövetségi ige szakaszban, János evangéliuma 14. részében, az első verstől a 7. verssel bezárólag. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Amen. Kedves testvéreim, János evangéliumának 14. fejezete különösen fontos része a tanítványokhoz intézett búcsúbeszédnek, amelyben Jézus megnyugtatja követőit, és kijelöli számukra a mennyei élet felé vezető utat. A hallott igében több kulcsfontosságú üzenet bontakozik ki, amelyik a hit, a bizalom, a menny és Jézus személyének megértésével kapcsolatosak. Az ige elején Jézus így szól tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ez a felszólítás két szempontból is jelentős. Először is ne nyugtalankodjék kifejezés, azt a belső zavarodottságot, félelmet és bizonytalanságot célozza, amelyet a tanítványok a közelgő szenvedés, a kereszt és Jézus távozása miatt éreztek. Másodszor a hitre szóló felhívás nem csupán az atyában való bizalomra vonatkozik, hanem Jézus személyének hitáltali elfogadására is. Itt világosan látható, hogy Jézus és az atya kapcsolata szorosan összefügg, összetartozik, mert aki hisz Jézusban, az az atyában is hisz. Majd Urunk a mennyei hajlékról beszél. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. Itt a hajlék kifejezés a mennyei otthonra, a paradicsomi életre utal, ahol minden hívő számára van hely. Jézus biztosítja tanítványait arról, hogy távozása nem a vég, hanem a menny felé vezető út előkészítése. Ez a kijelentés egyben a menny állandóságát és bőséges szeretetét is hangsúlyozza. A mennyei otthon nem szűkös vagy korlátozott, hanem mindenkinek van benne hely, aki Jézushoz tartozik. A versben megjelenik a bizalom és a remény dinamikája. Jézus eltávozása ideiglenes, de célja az örök jelenlét biztosítása. A helyet készíteni kifejezés arra utal, hogy Jézus aktívan készít elő mindent a hívők számára, így a tanítványok nem maradnak magukra. Ez a szolgáló és közbenjáró szerep hangsúlyozza Jézus mennyei és földi misszióját egyaránt. Jézus megerősíti tanítványaiban azáltal, amikor azt mondja, ahova én megyek, oda tudjátok az utat. Mindannyiuk közül most Tamás reagál Jézus mondatára. Uram, nem tudjuk, hová mégy, honnan tudnánk akkor az utat. Jelzi az emberi korlátokat, az ismeret hiányát és a hit próbáját. Tamás kétsége természetes, hiszen a tanítványok nem látták a mennyei valóságot, és nem értették teljesen Jézus távozásának célját. Ez a kérdés azonban nem elutasítás, hanem keresés. A tanítvány szeretné biztosan tudni, hogyan követheti Jézust az örök élet felé. Jézus a következő választ adja. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ez az egyik legfontosabb kijelentés az Új Szövetségben. Három aspektusát emelhetjük ki Jézus ezen kijelentésének. Először, amikor azt mondja magáról, ő az út. Jézus nem csupán jelző, hanem maga a közvetlen, az egyetlen út az atyához. Nincs más mód a mennyei kapcsolat elérésére, mint rajta keresztül. De ő az igazság is. Jézus az isteni igazság megtestesítője, aki kijelenti az atya akaratát és szeretetét. Az igazság nem csupán elvont eszme, hanem személyes kapcsolat, amely Jézusban nyer beteljesedést. És ő az élet is. Jézus a forrás, aki az örök életet adja. Nem csupán a fizikai létről van itt szó, hanem az Istenhez, és az Istennel való teljes, örök közösségről. Majd e szavakkal fordult Jézus a tanítványai felé. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Ez a kijelentés a Krisztus isteni egység alapvető üzenetét hordozza. Hiszen Jézusban megismerhetjük az atyát, minden cselekedete, tanítása és személye Isten akaratát tükrözi. A mostantól fogva ismeritek őt kifejezés arra utal, hogy a hit által a tanítványok már részesednek Isten jelenlétében, még mielőtt a teljes mennyei valóságot látnák. Ez a szakasz tehát nem csupán ígéret, hanem egy újbóli útmutatás is. Az örök élet felé vezető úton a hit, a bizalom és a Jézus személyével való kapcsolat a legfontosabb tényező. A tanítványoknak és minden hívőnek, aki ma olvassa, hallgatja ezeket a szavakat, a kulcs az, hogy Jézusra figyeljenek, benne bízzanak, és az ő útmutatását kövessék. Ezért bízzuk magunkat Jézusra, bízzunk benne, és kövessük őt. Amen. Imádkozzunk. Atyán Krisztusban, Urunk Jézus, te mondtad, ne nyugtalankodjék a szívünk. Higgyünk benned és az atyában. Ma is hozzád fordulunk nyugtalanságunkkal, félelmeinkkel és bizonytalanságunkkal. Segíts, hogy hittel tekintsünk rád, és teljes bizalommal kövessük a te útmutatásodat. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem, a Golgotán. Köszönjük, hogy te készíted elő a helyet a számunkra atyád házában, ahol örök szeretetedben élhetünk. Segíts, hogy ne féljünk az ismeretlentől, és ne kétségbe essünk, ha nem látjuk teljesen az utat. Taníts meg arra, hogy a hitünk által lássuk a te jelenlétedet, és értsük meg, hogy az örök élet felé vezető út benned van. Hiszen te magad vagy az út, melyen lelkünk a halálból életre jut. Kérünk Jézus, légy a mi utunk, igazságunk és életünk minden nap. Vezess minket, hogy döntéseink, gondolataink, tetteink összhangban legyenek veled. Nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk atyánkat minden cselekedetedben, és hogy a szeretetedet a mindennapokban tükrözni tudjuk. Hadd éljünk hitáltal, olyan hitáltal, amelyet te adsz nekünk, és ne a félelem uralja a szívünket. Köszönjük, hogy te vagy a mi útmutatónk, vigasztalunk és öröktársunk. Adj nekünk bátorságot, békét, hogy ahol te vagy, ott legyünk mi is. Már most a hit útján, és majd egykoron az örök életben. Áldott legyen a te neved, Urunk, örökkön örökké. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 10-szeresére nőtt a nemzetiségi intézmények száma az elmúlt 12 évben. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban beszélt a harmadik nemzetiségi pedagógusok találkozóján erről. Kiemelte, hogy már a 112 intézményt tartanak fenn a nemzetiségi önkormányzatok. Ezekben az iskolákban és óvodákban mintegy 20 000 fiatalt oktatnak. A politikus szerint a legfontosabb cél a nyelvvesztés megállítása volt. Az összes érintett iskolában történt felújítás, bővítés vagy korszerűsítés. Az államtitkár emlékeztetett, a dolgozók bére 3 lépcsőben emelkedett. Hangsúlyozta, hogy az építkezés folytatásához békére van szükség Európában. Magas az egyszülős családok aránya a határon túli magyar közösségekben. Nagy Anna, az egyszülős központ alapító vezetője pénteken Budapesten a szervezet szakmai konferenciáján arról beszélt, Szlovákiában a legmagasabb ez az érték. A szakmai konferencián elhangzott, Romániában és Szerbiában is 30% körüli az arány. Érdekesség, hogy a szomszédos országokban több apa neveli egyedül gyermekét. Beneda Attila helyettes államtitkár hangsúlyozta a nemzeti összetartozás fontosságát. A kormány célja, hogy az anyaországi támogatások a határon túliakat is segítsék. Kiemelték a családi adókedvezményt és a bölcsődei elhelyezésnél élvezett előnyt. A konferencia célja egy Kárpát-medencei segítő hálózat és párbeszéd elindítása. Március közepétől megszűnik a kényelmi díja mobil parkolások után is. Az Energiaügyi Minisztérium közölte, az újabb lépés milliárdokat hagy az autósoknál. Szeptember óta az autópályamatricáknál már nem kell ilyen külön adót fizetni. Az e-matricáknál bevezetett mentesség eddig 1,7 milliárd forintot spórolt a családoknak. Solymár Károly Balázs államtitkár szerint a parkolásnál még nagyobb lesz a megtakarítás. A tárca számításai szerint a mobil parkolás díjmentessége 3,5 milliárd forintot ér. Az online tranzakciók száma jelentősen nőtt a pluszköltségek kivezetése óta. A kormány összesen évi 6 milliárd forint megtakarítást vár az intézkedés sorozattól. Több mint 1,5 milliárd forintos támogatással indul új tudományos projekt. A program célja a fiatalok műszaki és informatikai pályaorientációjának segítése. A fejlesztés a Seje János Diáklabor hálózat tevékenységének bővítésére épít. A tervek szerint legalább 54 000 diák vehet részt a szakmai foglalkozásokon. A Nemzeti Innovációs Ügynökség a határon túli közösségeket is bevonja a munkába. Legalább 2 külhoni diáklabor is csatlakozik a nemzetközi oktatási hálózathoz. Külön figyelmet fordítanak a nők tudományos pályán való részvételének ösztönzésére. A beruházás hosszú távon az ország innovációs versenyképességét hivatott erősíteni. Időkapszulát helyeztek el a debreceni görögkatolikus főszékesegyház tornyában. A dokumentumot az épület felújított keresztjének tövében helyezték el pénteken. Kocsis Fülöp érsek metropolita az eseményen megáldotta az aranyozott keresztet. Tavaly szeptemberben ugyanitt egy 1908-as időkapszulát találtak a szakemberek. Az új tárolóba a régi iratok másolata mellett a parókia története is bekerült. Pap László polgármester üzenetében a város vallási sokszínűségét méltatta. A Főszékesegyház teljes körű megújulása kormányzati támogatásból valósult meg. A ceremónia során az érsek személyesen vitte fel a kapszulát az állványzatra.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Most siratom az én ifjúságom, mikor minden virul a határon, mikor nyílik boldogan mosolyogva a nyári rózsa, piros nyári rózsa. 16 év fényével szívemben a mosolygó őszről énekeltem, de akkor még nekem is nyílt volna a nyári rózsa, piros nyári rózsa. Nyári rózsa, nyári rózsa, piros nyári rózsa, de akkor még nekem is nyílt volna nyári rózsa, piros nyári rózsa. Beköszöntött már a lelkem őszen, a búnéki régi ismerősen, ahol járok, mintha hervadozna a nyári rózsa, piros nyári rózsa. Nyári rózsa, piros nyári rózsa, nyári rózsa, piros nyári rózsa, ahol járok, mintha hervadozna nyári rózsa, piros nyári rózsa. De azért csak megleszek én szépen, rózsám is lesz nem sokára nékem, hűen némán borulsz majd síromra, őszi rózsa, fehér őszi rózsa.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, a kerti kakukkfű lett az év gyógynövénye. Legtöbben valószínűleg fűszer növényként ismerik a kakukkfüvet, pedig teaként vagy szirupként alkalmazva megfázás, torokgyulladás vagy hörkurut okozta köhögés esetén alkalmazható köptető, nyákoldó hatása miatt. Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjével, presbiterrel beszélgetünk. A riporter Hegedűs Márk.
Mielőtt a kerti kakukkfűről beszélgetnénk, ami 2026-os év gyógynövénye lett, először a kiválasztásról hagyj kérdezzelek, Dezső, hogyan működik a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályánál ez? Bedobtok növényeket és szavaztok róla, vagy mégis hogyan születik meg egy ilyen döntés?
Nem egy személyi döntés, hanem ez mindig egy testületi döntés, és hát demokratikus úton szavazunk. Mindig megy az ötletelés, hogy egyetem mi az a kör, amiből érdemes lenne választani. Ez egy jelölési kört jelent, és utána azok a növények, amiket jelöltünk, azokra lehet szavazni. A szempont egyébként az, hogy olyan növényeket mutassunk be a nagyközönségnek, amelyek ezt megérdemlik, akár azért, mert nagyon fontos gyógynövények, és ezt kicsit hangsúlyozottan egy éven át bemutatjuk a lakosságnak, vagy pedig azért, mert fontos gyógynövény ugyan, de nagyon kevesen tudnak róla, ez is lehet egy ok, hogy egy növényről beszéljünk.
És most nem akarom elvicceni a dolgot, de szoros volt az idei szavazás?
Mindig szoros. Mindig szoros, mert a gyógynövény szakosztály ez nem olyan sok emberből áll, tehát emiatt nem sok szavazat érkezik, és emiatt mindig szoros a verseny.
Elárulhat, hogy kik voltak még versenyben, vagy ők jó eséllyel majd 2027-28 gyógynövényei lesznek, és azért ne süssük el.
Igen, erről azért nem beszélnék, mert ez tényleg gyakran előfordul, hogy ami az egyik évben második helyzet lett, akkor az a következő évben előre lép. Tehát ezt akkor így inkább titkoljuk el.
Jó, és akkor még egy technikai kérdés. Mióta ezt bevezettétek? Elérte a célját? Jól működik? Tehát az, hogy egy éven keresztül tudtok róla kommunikálni, az, hogy a sajtó rá van pörögve ezekre az év, ez az amazára, és akkor most is beszélgetünk róla, ez végülis, gondolom ez volt a cél, ez így beváltotta a hozzáfűzött reményeket?
Igen, én úgy érzem, hogy igen, mert ma már nagyon könnyű azt nyomon követni, hogy egy ilyen hír az mekkora hullámokat vet, tehát látjuk azt, hogy hányan veszik át, ez hol jelenik meg, és hát a médiának az egészen különböző felületein ez megjelenik, és nem csak egyszer egy évben, amikor bejelentjük, hanem ez később visszatérően újra és újra előjön. Sokszor előfordul az is, hogy például konkrét termékeken megjelenik az, hogy ez a termék az idei év gyógynövényét tartalmazza, vagy pedig, ami az egyik legkedvesebb dolog számomra, most már évek óta van egy gyerekkönyv sorozat, ami mindig az év gyógynövényhez kapcsolódik, és ez óvodásoknak szánt sorozat, és óvodások ismerkednek meg az adott év gyógynövényével. Már egész nagy rajongó tábora van ennek a könyvsorozatnak. Annyira komolyan veszi a kiadó, hogy minden évben nekünk adják ki szakmai lektorálásra, ez egy mese, de törekednek arra, hogy ami a növényről elhangzik abban a mesében, az szakmailag is helytálló legyen. Tehát mondjuk olyan színű legyen a főszereplő virágtündér, amilyen színű az adott növénynek a virága, vagy hogyha mindig ezekben a mesékben szó van arról, hogy az adott gyógynövény ez milyen hatásokkal bír, hogy akkor az korrekt módon jelenjen meg. Tehát attól, hogy egy óvodás 3, 4 vagy 5 éves, az nem azt jelenti, hogy neki valami butaságot kell megtanítani.
Ez talán a legjobb példa arra, hogy elérte a célját a program? Tehát ha nem ti kerestétek a kiadót, stb., hanem ez felülük jött,
igen,
akkor ezért csináltátok,
keresett,
nem?
Igen, kiadó keresett, de mondom, ez csak a számomra talán legkedvesebb dolog, de hívnak minket rendezvényekre, az év gyógynövényével kapcsolatban, és sok minden más is van, de talán hosszú távon ez a legkedvesebb dolog, mert egyrészt, ha egy gyerek valamit vár, az tényleg őszintén várja, és hogyha egy gyereknek a fejébe valami bekerül, akkor az nagyon tartós dolog lehet. Tehát, hogyha ő úgy érzi, megszereti a gyógynövényeket már kisgyerekként, akkor ez később is vele maradhat.
Beszéljünk a kerti kakukkfűről, vagyis először még ne a kerti kakukkfűről, mert itt a beszélgetés előtt sikerült többször elrontanom a nevét. Szóval van jelentőség a kertinek? Gyorsan kezdjük ezzel. Össze lehet keverni más kakukkfűvel?
Igen, kakukkfű nemzetség az több fajból áll, és a kerti kakukkfű az a faj, amit itt most kiemeltünk. Ennek az a jelentősége, hogy kakukkfű és kakukkfű között különbség van összetételben, és a kerti kakukkfű az, ami azzal a nagyon kedvező összetétellel bír, ami a gyógyhatását kiemeli a többi kakukkfűfaj közül. A kerti kakukkfű egyébként Magyarországon nem őshonos, az itt egy betelepített és termesztett növény. Van olyan faj, mondjuk a mezei kakukkfű, ami őshonos, de mégis nem az, ami fókuszban van, mert annak az élóolaj összetétele az nem annyira kedvező összetételű, mint a kerti kakukkfűjé.
És amit fűszerként ismerhetünk, hogy kakukkfű, és nincs elő tagja sokszor, csak a receptekben mondjuk, hogy tegyünk a húsra kakukkfűvet, az vajon milyen kakukkfű?
Általában a kerti kakukkfűvel lehet találkozni. Ez az, ami a mediterrán térségben évszázadok óta fűszernövény, gyógynövény, és ezért került be ide Magyarországra is a termesztésbe.
Mi az áldásos hatása a kerti kakukkfűnek? Mire lehet használni, mint gyógynövény?
A legrégebb óta ismert hatás az a fertőtlenítő hatás. Ezt az ókorban sebek fertőtlenítésére használták, akkor még nem voltak jó fertőtlenítőszerek. Ma már nem ez a fő hatás, hanem az, ami a köhögésre kifejtett hatásából vezethető le. Ugyanis a megfázásban, amikor kialakul egy olyan köpet, amit nehéz felköhögni, és ez ilyen kínzó köhögésben nyilvánul meg, na ezt a tünetet enyhíti azáltal, hogy egy hígabb köpet elválasztását segíti, amit könnyebb felköhögni. Tehát ez a felköhögésnek az elősegítése, ez az egyik fő hatása. De ezt kiegészíti az a már említett fertőtlenítő hatás, ugyanis kiválik a légutakban, és ott gátolja a kórokozók szaporodását. Ezek a megfázások, amelyek köhögéshez vezetnek, ezek általában vírusok által okozott fertőzések. Ezekkel az a baj, hogy nagyon könnyen átalakulnak bakteriális fertőzésé. Úgy hívják, hogy felülfertőződés, tehát egy vírus fertőzést legyengíti a légutakat, ott az immunrendszert egy kicsit legyengíti, és akkor a megjelenő baktérium meg könnyen tud kialakítani egy fertőzést. A kakukkfű ebben segíti a szervezetet, hogyha a megfázáshoz társuló köhögésre szedjük a kakukkfűvet, isszuk a teáját vagy a szirupot, akkor gátolja azt a folyamatot, aminek a következménye egy bakteriális fertőzés lehet, ami azért általában súlyosabb, meg tartósabb, mint egy virális.
Szirup vagy te, most említetted, van-e különbség, milyen arányban érdemes ezt használni, hogy hatékony is legyen?
Mind a kettőt lehet. A teát azt bárki otthon megcsinálhatja, nem kell hozzá semmi bonyolult tudás, le kell forrázni a kakukkfűvet, ebből körülbelül egy ilyen teáskanálnyi mennyiséget használjunk egyszerre. Nem kell főzni, ugye sokszor azt mondjuk, hogy teát főzünk, általában a teát azt nem főzzük, csak forrázzuk, itt is forrázni kell. Forrázás után pár percig hagyjuk ázni, leszűrjük és megisszuk, és ezt napi 3-4 csészével fogyaszthatjuk. Nagyon sok gyári készítmény is tartalmaz kakukkfű kivonatot, ezek között vannak szirupok, és a szirupok között vannak gyógyszerek. Tehát van olyan gyógyszer, ami a hatóanyagként a kakukkfű kivonatát tartalmazza. Hogyha valaki egészen biztosra akar menni, hogy az megfelelő összetételű legyen, amit ő fogyaszt, akkor vásárolhat ilyen terméket is.
Van különbség hatásban, hogy abból gyógyszer készül, szirup készül, tea készül, vagy inkább a beletett mennyiség az, ami számít?
Hát az a különbség, hogy az, hogyha otthon teát főzünk, és hogy most éppen hány percig áztatjuk meg, most tényleg az a víz az lobogott, vagy amikor leszűrjük, akkor kinyomkodjuk-e a teafüvet, ez egy kicsit azért a teának az összetételét befolyásolja. Olyan nagy jelentőség ennek persze nincsen, de némileg azért az összetétel és hatás eltérhet, míg hogyha egy terméket gyógyszerként vásárolunk meg, ott az egész biztos, hogy a hatóanyagtartalom állandó. De hát ne ragadjunk le csak a szirupnál, meg a teánál, cukorkákban is megtaláltuk a kukfű, és még sok egyéb termékben.
És úgy is működik?
Úgy is működik. Tehát a cél az, hogy valamilyen módon a légúti nyálkártyával, szájüreggel kapcsolatba kerüljön, és akkor ez a hatás kialakul. De hogyha csak itt bezárom a mondatot, akkor nem is mondok teljesen igazat, mert a kakukkfűvel még úgy is el lehet érni a hatást, hogy le sem nyeljük. Kakukkfűvet ugyanis lehet használni kenőcs formájában. Vannak ilyen melkas kenőcsök, amik tartalmazhatnak kakukkfűvet. Azoknak a hatása azon alapul, hogy a kakukkfű illóolaját teszik a kenőcsbe. Ez az illóolaj a bőr melegétől elpárolog, és ezt az elpárologott illóolajat belélegezzük. Részben pedig, ami nem párolog el, az meg felszívódik a bőrön át, és kiválasztódik a tüdőben. Tehát ez egy ilyen elég komplex hatás, amikor melkas kenőcsöt használunk. Van a gyors hatás, ami az elpárologás és a belélegzés, a lassabb hatás, ami meg a bőrön át való felszívódás és a tüdőben való kiválasztódás. És van még egy alkalmazási mód, amikor az illóolajat a fürdővízbe cseppentjük, és utána ezt a elpárolgó illóolajat belélegezzük, így is szokták használni.
Úgy is működik?
Úgy is működik, igen.
És most ez akár a kakukkfűre is igaz, de más készítményekre, növényekre is. Mondod a lobogó vízzel való teafőzést, és eszembe jut az, amikor ételkészítésnél azt szokták mondani dietetikusok, hogy mondjuk a vitamin az valamilyen arányban távozik, ha főzöm, jobb, ha nyersen eszem meg mondjuk az almát, mint az almakompótot. A teafüveknél, a gyógynövényeknél ez nem így van, vagy van, amit talán csipkebogyónál van, hogy hideg vízben kell kioldani, úgy lesz benne több C-vitamin. Szóval egy kicsit ebbe segítesz eligazodni, hogy ez mi múlik, hogy forró, lobogó víz, vagy hideg víz, és ez mindig befolyásolja a hatékonyságot?
Igen, az, hogy a víz az meleg legyen, az azért kell, mert a minél melegebb a víz, annál jobban kivonja a hatóanyagot. Viszont ugye ez akár visszasüthet, mert hogyha egy hatóanyag az bomlékony vagy illékony, akkor a nagyon forró víz hatására eltűnik a teából. Ez van a csipkebogyónál, ahol a forró vízben a C-vitamin bomlik, ezért szokták mondani, hogy langyos vagy hideg vízzel készüljön a kivonat. Nyilván sokkal hosszabb ideig vonják ki, tehát órákon át áztatják. A kakukkfűnél ott forrázatot készítenek, tehát leforrázzák, és pár perc után leszűrik. Ez azért lényeges, és azért mondom, hogy ez igazából nem főzés, mert ha főznénk, és hosszú ideig forralnánk a növényt a vízzel együtt, akkor az illóolaj, ami a kakukkfűnek a fő hatóanyaga, az szépen elillanna. Tehát itt lényeges az, hogy azért ez ne főzés legyen, hanem forrázás. És aztán vannak, amiket viszont muszáj főzni, mert hogy olyan növényeknél, amelyek nehezen kioldható formában tartalmaznak hatóanyagot, például a gyökerek, ott főzni szokták, tehát miután ráöntik a forró vizet, utána még forralják, hogy abból a nagyon kemény növényi részekből a hatóanyag tudjon kioldódni, de ez akkor lehet, amikor egyébként az a hatóanyag az nem nagyon hőre érzékeny, és nem nagyon illékony. Akkor előfordul, hogy egy-egy növényből főzet készül.
Akkor bízzunk a termék útmutatójában, hogy lobogó víz, hideg víz.
Igen, ez tényleg, ez nem véletlenül írják rá, amit ráírnak, de hogy nem véletlenül írják rá, hát azt bárki kideríteti azzal, hogy a zöld teánál leteszteli, hogy mi van akkor, hogyha úgy készíti a zöld teát, ami eltér a leírástól. Például csinál egy negyed órán át áztatott zöld teát, az garantáltan szinte ihatatlanul keserű lesz, mert ott nagyon sok minden kioldódik belőle. Ha viszont betartja azt a mondjuk 2-3 percet, akkor meg egy nagyon kellemes ital lesz. Nem minden gyógynövénynél érhető tetten az ízen ennyire, hogy a kivonásnak hatékonysága eltér, de igenis eltér. Tehát az, amit ráírnak egy termékre, hogy mennyi ideig kell teát készíteni belőle, a mögött azért mindig van egy ilyen megfontolás, hogy az a kivonási körülmény fogja az ideális összetételt eredményezni.
Apropó íz, a kakukkfű az finom?
Inkább azt mondanám, hogy élelmiszerben igen, tehát amikor fűszerként használjuk, akkor az harmonikussá tett egy ételt. Kakukkfű tea az meg azt mondanám, hogy inkább megosztó, tehát van egy ilyen erős, markáns íze. Olyan értelemben nem finom, mint ahogy finom egy hársfa tea vagy egy bodza tea. Markáns íze van, de abszolút iható.
Felhasználási módban van-e korosztályi megkötés? Tehát gyerekeknek mennyire adható, vagy időseknek mennyire adható, vagy akár élethelyzet, tehát mondjuk állapotos édesanyák fogyaszthatják-e, ilyesmikre gondolok, vannak-e ilyen korlátai?
Ahol a korlát igazán érvényes, az illóolaj. Illóolajat az gyerekeknek nem szabad adni, meg várandós nőknek sem, tehát ott 18 év az életkor. Határ ennek az oka, hogy az illóolajnak a dózisa az nagyon kicsi, tehát az ilyen 100 mg-os mennyiségben mérhető a napi dózis, amit elég könnyű azért túllépni, és az illóolaj az nagyon jól felszívódik, nagyon könnyen bejut az idegrendszerbe, átjut a méhlepényen, tehát olyan helyekre is eljut, ahol kárt okozhat, és ezért az ilyen érzékeny csoportoknak, mint a várandós nő, meg a kisgyerek, az illóolaj az tiltott. Tehát mellkaskenőcsként lehet gyerekeknek, meg lehet inhalálni is egy bizonyos életkor fölött, tehát ilyen 12 éves kor fölött, de szájon át illóolajat bevenni gyerekeknek tiltott. Kakukkfűnek az egyéb kivonatait azt 4-6 éves kor fölött lehet alkalmazni, tehát a teát is ilyen 4-6 éves kortól lehet. Ez a 4 vagy 6, ez azért mondom így tartományként, mert van olyan termék Magyarországon, aminél 6 év az alsó korhatár, de például az Európai Gyógyszerügynökség, ő meg 4 évet mond. Tehát nagyjából ez a tartomány, ami fölött a kakukkfűnek a különböző kivonatai, azok gyerekeknek is fogyaszthatóak.
Nem bírtam ki, hogy ne keressek rá az internet bugyraiban, hogy mi jön ki a kakukkfűről. Nagyon szeretem, amikor ezeket vagy megcáfolod, vagy azt mondod, hogy igaz. Volt olyan, amit szóba hoztál, azt hiszem, de nem mindegyiket, úgyhogy engedd meg, hogy egy-két állítást olvassak a kakukkfűről. Az egyiptomiak balzsamozó szereinek összetevője volt. Ez szerinted igaz lehet-e?
Ez igaz, és ez pont azért van, mert antibakteriális hatású, tehát tartósít mindent, például akár egy holttestet is. És most elnézést, hogyha ez így nagyon morbid a társítás, de erről az jutott eszembe, hogy a tartósítás az élelmiszereknél is előfordul. Például a kakukkfűt szoktak tenni bizonyos savanyúságokban, ilyen fermentált élelmiszerekbe, és ott például a valószínűleg tudományos magyarázat az, hogy a kakukkfű bizonyos baktériumoknak a szaporodását gátolja, másokét meg nem, és valószínűleg azt tapasztalták, hogy olyan irányba viszi az erjedést, a fermentálást, ami az élelmiszer szempontjából kedvező. Tehát ez egy tapasztalati dolog, hogy a kakukkfű meg néhány egyéb ilyen illóolajos növény az a savanyított élelmiszerekre jó hatással van. Ugye a savanyítás, fermentálás az azt jelenti, hogy ott baktériumok elkezdenek növekedni, és úgy tűnik, a tapasztalat azt mutatja, hogy a kakukkfű azokat gátolja, ami úgy megrontaná az ételt, azoknak viszont a szaporodását valamilyen mértékben engedi, ami meg egy jó ízt alakít ki.
Lehet, hogy akkor itt mindegyik jó lesz. Csak én lepődtem meg. Következő, hogy már a görögök is használták, Hippokratész a kakukkfüvet elsősorban légzőszervi problémákra és emésztési problémákra javasolta.
Ez így van. Ez teljesen stimmel.
És a mai tudományos álláspont is visszaigazolja az emésztési problémákra való használatát?
Hát, mint minden fűszer, ennek is van emésztést javító hatása. Tehát minden fűszer, legyen az illóolajos fűszer, mint a kakukkfű, vagy egyéb okból markáns ízű fűszer, az javítja az emésztést azáltal, hogy az emésztő nedveknek az elválasztását fokozza.
Romaiak is használták?
Igen, igen.
Itt... olvasok egyet ide is. Dioszkoridész szerint a kerti kakukkfű egy kevés sóval és ecettel megivva kiüríti a székleten át a fehér nyálkás nedvességeket, leve pedig megivva azoknak jó, akik nem tudnak lélegezni.
Hát ez az utolsó rész, ezzel egyetértek. Az első rész, az ma már nem így gondoljuk. Még abból az időből származik, amikor azt gondolták, hogy a betegségeknek az oka az a különböző testnedvek egyensúlyának a felborulása. Ezen azért már túlléptünk, tehát ott, amit Dioszkoridész írt, az nem teljesen helytálló, a légzéssel kapcsolatos dolog az igen.
És az utolsó, Szent Hildegárd apátnő, aki talán mondható polihisztornak is, sok mindent ír, ami bele cseng azokba, amiket elmondtál, ami engem meglepett, hogy a lepra gyógyítására is alkalmasnak vélte. Erről mit gondolsz?
Hát az arra sajnos nem jó. Középkorban nagyon sok növényel próbálkoztak a pestis, lepra, kolera gyógyítására, de ezeknek az antibakteriális hatása nem elég erős ahhoz, hogy a betegséget gyógyítsa. Arra jó lehet, hogy mondjuk felületi fertőtlenítőként tárgyakat lemostak, fertőtlenítettek, és akkor a fertőzés veszély csökkent, de magát a betegséget gyógyítani ezzel a növényel meg a többivel sem lehet.
Mellékhatása van-e a kakukkfű használatának? Tehát oké, az illóolaj túladagolást azt mondtad, de valami olyan mellékhatás, hogy nem tudom, émelyek tőle valaki, vagy fejfájása lesz, hogy bármilyen, az van-e?
Igen, az émelygés meg a hányinger az jelentkezhet, mert van, akinek az emésztőrendszeri nyálkahártyája az érzékenyebb ezekre az illóolajokra, annál előfordulhat ilyen émelygés, hányinger, de nagyjából ennyi.
Próbálkozunk ennek a termesztésével? Tehát egy cserébe elnő a teraszon, vagy egy kis kertben szívesen felnő, és az éghajlatunk alkalmas. Rá mondtad, hogy betelepítették, tehát gondolom, hogy termeszthető, de mondjuk egy ilyen cserébben is?
Igen, cserébben is termeszthető, nem különösebben igényes növényről van szó, úgyhogy igen.
És akkor utána akár magunknak szüretelhetjük, és teát főzhetünk belőle? Apropó, a virágából lesz, a szárából lesz, leveléből lesz a tea, a szirup, minden kell bele.
A kakukkfűnek elég kemény a szára, úgyhogy a száráról leszedett virág és levél az, ami használatos. Gyökere. És ezt megtehetjük otthon is.
Gyökere?
Gyökere nem.
Az megy a komposztba.
A kemény szára, meg a gyökere az nem használatos, a többi része igen.
Kedves hallgatóink, a kerti kakukkfű lett az év gyógynövénye. Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjével, presbiterrel beszélgettünk az előző percekben. A riporter Hegedűs Márk volt.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.